kell.
És erre mondja azt az EU, hogy kérlek szépen, ti ezt tudtátok előre. Pontosan tudtátok előre, hogy ez lesz, és mégis vállaltátok ezt a feltételt. Úgyhogy az a helyzet, hogy most nem nagyon látszik, hogy ennek mi a megoldása, mert 2016 óta, amióta a brit kilépés napirenden van, még mindig ugyanaz a probléma, amikor azt látszódott, hogy megoldották a britek azzal, hogy vállalták, hogy ők fogják lefolytatni a határellenőrzést, az valójában mégsem volt megoldás, mert a briteknek ezt eszük ágában sincs megtenni, és még mindig ugyanúgy tartunk arra 5 évvel ezelőtt.
Évtizedes tabuk dőlnek meg az uniós ügyekkel kapcsolatban, amelyek az Európai Unió jövőjét is meghatározhatják. A britek a nemzetközi jogsértéstől sem riadnak vissza, hogy felrúgják az amúgy már általuk aláírt és elfogadott Brexit megállapodást. Eközben az Egyesült Királyságon belül elralkodott a káosz, nem kis részben az uniós kilépés miatt. Állabál az unión belül is, miután a Lengyel Alkotmánybíróság a közelmúltban arról döntött, hogy a lengyel alkotmány elsőbbséget élvez az uniós jog fölött. A döntés kiverte a biztosítékot az EU-nál, sokak szerint a közösség alapértékeit aknázza alá. A lengyel kormány azonban nem tágít, egyesek pedig már az EU-ból való lengyel kilépés sem tartják elképzelhetetlennek. Sziasztok, ez itt a Portfolio Extra podcastja, és ezekről a témákról fogok beszélgetni Zsoldos Ákos kollégámmal. Én Palkovics Máté vagyok. Szia Ákos.
Sziasztok.
No, hát eléggé állabál az unión belül, meg hát most már ugye azon kívül is, de szerintem kezdjünk a Brexittel, meg az ezzel kapcsolatos dolgokkal. Mi okozza a mostani problémát?
Igen, hát én nagyon kíváncsi vagyok, hogy meddig fogunk még a Brexitről beszélni, hogy ez a 2016 óta húzódó folyamat, azóta zajlik az egész, hogy a britek úgy döntöttek, hogy egy népszavazást tartanak a kilépésről, és mi mindig a Brexitről beszélünk, 2022 lesz lassan, és a Brexit folyamat még mindig nincs lezárva gyakorlatilag. Jelenleg az történt, ami talán 2016-ban még senki nem várt, hogy a britek gyakorlatilag megsértették azt a megállapodást, amit ők vállaltak a kilépésért cserébe, és a kereskedelmi egyezmény elérésért cserébe, és most az Európai Unió nyilván nem örül annak, hogy a brit fél az nem akarja végrehajtani a megállapodást, egészen pontosan az északír protokollal van probléma, úgyhogy most megy az adok-kapok, hogy végül is kinek kell majd engednie.
De szerintem itt a hallgató kedvéért igazából egy kicsit talán érdemes kitérni arra, hogy az északír protokoll mit is tartalmaz, mit jelent, ami miatt ennyire összekaptak a felek. Ugye az történt, hogy éveken át tárgyalták a Brexit megállapodást, amelynek eredményeképpen végül nagy nehezen egy ilyen nagyon vastag paksamétert sikerült tető alá hozni, és akkor ennek van egy szekciója, ami Észak-Írországról szól, ami lényegében azt jelenti, hogy Észak-Írországot, amely ugye az Ír-sziget északi részét foglalja el, ez a közös piac része marad, és ez viszont azt jelenti, hogy mivel az Egyesült Királyság mint ország kilépett, kell egy vámhatár, és mivel ezt nem ott húzzák meg, ezért ugye az Ír-tengerre került. Tehát gyakorlatilag az történt, hogy egy országnak egy tagországa az kikerült bizonyos szempontból az állam joghatósága alól, az Egyesült Királyság hatósága alól, és itt most nagyon megy az adok-kapok a felek között. Egyrészt az Unió azt mondja, hogy itt az északíreknek Észak-Írországot bent kell tartani a közös piacon belül, a britek meg azt mondják, hogy könnyítsék meg a vámügyintézést, mert nyilván Észak-Írország az Egyesült Királyság része, és egy ilyen gordiuszi csomó van most, amit senki sem tud átvágni. Aztán már kérdés, hogy akarja egyáltalán átvágni?
Ugye az nagyon fontos ezzel kapcsolatban elmondani, hogy a Brexit az nagyon jelentős mértékben gazdasági kérdés. Maga a döntés, ez egy politikai jellegű döntés volt. A britek a politikai unió miatt gondolták azt, hogy nekik nem éri meg az Európai Uniós tagság. Mert az Európai Unióval szemben van egy ilyen, hát egyrészt várakozás, nyilván az Európa pártiak szempontjából várakozás, az euroszkeptikusok szempontjából pedig egy kritika, hogy az Európai Unió az egy egyre szorosabb politikai unióvá válik. Ezt látjuk egyébként a fejlődés során, de soha nem volt egy úgymond explicit kimondott cél, hogy most ez lesz a következő lépés, hogy itt és itt szorosabbra vonjuk az együttműködést. Ez mindig fokozatosan, lépcsőzetesen történt. David Cameron miniszterelnök, akkor a brit miniszterelnök szájából el is hangzott az, hogy mi nem akarunk része lenni egy folyamatosan egyre erőteljesebbé váló uniónak, egy ever closer union, így fogalmazott angolul. És a britek úgy gondolták, hogy nekik a függetlenségük az sokkal, sokkal fontosabb politikai értelemben, mint az, hogy része legyenek az Európai Uniónak, a megfoghatatlan európai együttműködésnek, de hát ennek van egy erőteljes gazdasági vetülete is. És ami itt a problémát jelenti, az ugye te is mondtad, Máté, hogy Észak-Írország az része maradt az egységes piacnak, amire pedig azért van szükség, mert ugye Észak-Írországban és Írországban is évtizedeken keresztül háború volt, mert nem nagyon fogadták el azt a felek, hogy hát ketté szakadt az Ír-sziget. A déli része, a nagyobbik része az visszanyerte függetlenségét, északi része az pedig az Egyesült Királyságon belül maradt. Ez nyilván a megfelelt így az északiaknak és a déliaknak is, csak így az volt a probléma, hogy hát nem volt átjárás a két sziget között, és a nagypénteki egyezmény, az 1998-as nagypénteki egyezmény, az szabad átjárás biztosított a határon, és amikor a britek kiléptek az Európai Unióból, akkor ez problémát okozott, mert valahol a két gazdasági övezetnek, az Egyesült Királyságnak és az Európai Uniónak határellenőrzést kellett bevezetnie, és hát mivel ez nem történhetett meg az ír határon, hiszen az Ír-sziget béké az nagyon törékeny, és az Írország is, amelyik egyébként az Európai Unió tagja, az nem szerette volna azt, hogy az észak-ír féllel ne legyen kapcsolat, ezért ezt a vámhatárt az Ír-sziget és a Nagy-Britannia között kellett meghúzni, tehát de facto ketté szakadt az Egyesült Királyság.
Hát ugye ráadásul ez még az észak-ír közösségen belül is ugye megosztott, mert azon belül húzódott. Ugye ilyen tök fura volt, hogy ugye gyakorlatilag a 20. század második felében majdhogy nem egy ilyen vallásháború volt a katolikusok meg a protestánsok között, illetve az unionisták és az írország pártiak között, és hogy lényegében ma is úgy néz ki az észak-ír közösség, hogy van egy csoport, amelyik az Írországgal való egységet szorgalmazza, meg vannak azok, akik meg a britekkel való uniót, és most elsősorban a britekkel való uniót szorgalmazó párt, vagy pártok, azok, amelyek itt nagyon kritizálják ezt a vámhatárt, mert pont azt érzik, hogy ha ebbe belemennek, akkor az előbb-utóbb azzal fog járni, hogy Észak-Írország betagozódik az ír köztársaságba, és ők már nem lesznek az Egyesült Királyság részei.
Igen, és ez a valóságban, ha technikai értelemben nézzük, akkor így is van, hiszen az Angliából, Walesből, Skóciából, Észak-Írországból áramló árukat a tengeren, vagy hát nyilván nem a tengeren, hanem Észak-Írországban, a partvidéken kell ellenőrizni, tehát gyakorlatilag az Észak-Írország és Nagy-Britannia között megszűnt a szabad termékáramlás, mert azt mégsem lehet megtenni, hogy az északír és az ír határ között legyen az ellenőrzés. Na most ezt úgy tudjuk elképzelni, hogy mondjuk a Pest megye és Fejér megye között lenne egy valamilyen jellegű határellenőrzés. De facto ez történt. Nyilván más a helyzet, hiszen ott vannak különböző jogosultságai, jogosítványai az északír tagállamnak is, de azért mégsem egy föderáció az Egyesült Királyság. Tehát nagyjából ez a helyzet. És hát már maga a kilépési tárgyalások folyamán is ez egy nagy kérdés volt, hogy hogy lehet ezt a helyzetet áthidalni, és nyilvánvalóan úgy látszik, hogy sehogy nem sikerült áthidalni az északír problémát.
De igen, említetted itt a tárgyalásoknak a folyamatát, itt ugye 2016-tól kezdve nagyjából, amióta ez a népszavazás megtörtént, itt ilyen maratoni tárgyalások voltak Brüsszelben, Londonban, nagyjából mindenhol, és most értek véget, de hogy ez így nagyjából hogy nézett ki? Tehát, hogy mik voltak azok azok a fontosabb pontok, stációk, amiket itt végig kell követni?
Hát az Európa pártiak, a mélyebb integráció pártiak alapvetően két táborra oszlottak, ebben nem is nagyon érdemes milyen belemenni, de voltak, akik azt mondták, hogy végre kiléptek a britek, és most már akkor mi lehet az integráció, hiszen a britek azok nagyon sokáig ugye betartottak az integrációnak, ezt lehetett látni. Nyíltan kimondták, hogy ők a politikai uniót azt nem támogatják, és egyébként fel is hígítanák a szervezetet új tagállamokkal, de ez most másodlagos kérdés. De volt egy erős érvelés, szintén az Európa pártiak részéről, hogy a brit példával meg kell mutatni a többi tagállamnak, hogy nem olyan egyszerű a kilépés, és úgy kell kirúgni a briteket, hogy gyakorlatilag semmilyen kereskedelmi egyezmény nem születik. Hát ez lett volna nyilvánvalóan a legegyszerűbb megoldás, mert akkor a határellenőrzés kellett volna létrehozni, nem lett volna szabad termékáramlás a két terület között, és hát ez lett volna a legfájdalmasabb is gazdaságilag. Csak ugye megint felmerült a kérdés, hogy akkor bizony Írország és Észak-Írország között kellett volna meghúzni a vámhatárt, és ezt senki nem akarta. És ami az Európai Unió szempontjából nagyon nehéz, hogy az Európai Unió nem úgy tárgyal a britekkel, hogy egy szuverén állam érdekét nézi egy másik állam érdekével szemben, hanem össze kell hangolni 27 országnak a szempontját. De elsősorban Írország és Franciaország volt a két kardinális ország. A Franciaország a tengerek miatt ugye van jelentős átfedés ott a halászatban. Francia hajók azok nagyon nagy haszonélvezői voltak a brit tagságnak.
Most is balhéznak ugye ott a britekkel.
Így van, most is megy a balhé, és hát nyilván Írország pedig a szabad áramlás miatt. Amíg a britek az EU tagjai voltak, addig ez egy nagyon egyszerű probléma volt. Pontosabban nem volt probléma, mert minden zajlott a maga természetességében. De amikor a britek úgy döntöttek, hogy kiválnak, akkor dönteni kellett az EU-nak, hogy megbüntetjük a briteket, vagy a megállapodás felé mozdulunk el. És az EU végül is a megállapodás felé mozdult el, hiszen nem akart gazdaságilag ő sem elszenvedni ennek a kárait, és hát nyilvánvalóan a biteket sem akarta úgymond bántani. De megint kérdés volt, hogy ezt az ír problémát ezt hogy lehet feloldani. Ha van határellenőrzés, akkor ez azt jelenti, hogy annak az Észak-Írország és Írország között kell húzódnia, hiszen ott húzódik az EU és az Egyesült Királyság határa. Ha viszont nincs határellenőrzés, az pedig azt jelenti, hogy gyakorlatilag az egész Egyesült Királyság az EU egységes piacának a tagja marad. De akkor meg mire fel volt a Brexit? És akkor megint itt jött az Észak-Ír protokollnak a problémája, hogy ezt valahogy valamilyen módon meg kellett oldani.
Ezért itt a, nem tudom, hogy a David Cameronnak hány álmatlan éjszakája van ezzel kapcsolatban, mert azért szerintem ez a Brexit ez nagyjából jól megmutatja azt, hogy mi történik akkor, hogyha valaki például a politikai haszonszerzés miatt kinyit egy ilyen szelencét, Pandora szelencéjét, aztán úgy találja, hogy a végén megszavazzák.
Hát figyelj, szerintem Cameronnak volt a legegyszerűbb, mert megszavazták a Brexitet, ő pedig lemondott, és köszönte szépen, hogy ő volt a legkevésbé ennek elszenvedője.
Hát igen, bár hogy ugye ők meg azért is kampányoltak, hogy ne legyen, tehát egy kicsit fura volt az egész helyzet. Bár a Johnsonék és a Borisék is felhasználták arra ezt az egészet, hogy akkor nyerjenek egy választást. Tehát vannak azért ennek olyan aspektusai is, amikor a politika előtérbe kerül, aztán születnek belőle olyan döntések, amiket aztán hetekig, hónapokig tárgyalnak különböző intézményekben.
Így van. Tehát úgy nézett, hogy ez egy politikailag nagyon egyszerű lépés. A nép nem feltétlenül gondolt át, hogy ez milyen következményekkel jár, és maga ez a, hát most már 5 éve zajló, lassan 6 éve zajló tárgyalási procedúra már önmagában is megmutatja azt, hogy miért nagyon nehéz kilépni egy egységes piacból. Ez nem EU-specifikus dolog. Ha valaki egy egységes munkaerőpiacnak a része, ahol nagyon-nagyon átszövi a termékáramlás az országok közötti kereskedelmet, akkor abból nagyon nehéz kifalolni. És még itt a kilépési tárgyalásokkal kapcsolatban ugye, hát nem látszott az, hogy hogyan lehet megoldani ezt az északír kérdést. A britek azzal érveltek a kampány során, hogy ők szeretnék gazdasági értelemben vett szuverenitásukat visszanyerni. Ha az egységes piac része lettek volna, ami azt jelenti, hogy nincs határellenőrzés Észak-Írország és Írország között, az azt jelenti, hogy az EU által elfogadott szabályokat a briteknek úgy kell elfogadni, hogy egyébként beleszólásuk sincsen ezeknek az elfogadásába, ami nyilvánvalóan a brit félnek nem érte meg. És az lett végül a nagyon nehéz helyzetnek, az akkor is kilátástalan helyzetnek a megoldása, hogy a britek vállalták, hogy akkor ők országon belül fogják lefolytatni az ellenőrzést. Na most gondoljunk ebbe bele egy picit. Még egyszer mondjuk Fejér megye és Pest megye példáján. Képzeljük el, hogy a két megye között zajlik a határellenőrzés, és azoknak a vámbevételeit a Magyarországnak át kell utalnia Ausztriának. Most nagyjából ez a helyzet, hogy a brit félnek kell beszedni a saját területén a vámokat, és azokat át kell utalni az Európai Uniónak. Hát ezt akkor a britek, ezt nagyon fontos elmondani, és ez egy kulcspont az egész vita során, ezt a britek önként vállalták, hogy ők ezt meg fogják csinálni, és végül nem csinálták meg. Miután megvolt az egyezmény, megszületett nagy nehezen a kereskedelmi megállapodás, akkor Boris Johnson egyszerűen bejelentette, hogy ez nem végrehajtható, ezt nem lehet megcsinálni, nem is szándékozunk megcsinálni, és egészen nyilvánvalóan látszott, hogy soha nem is állt szándékukban megcsinálni. A brit Brexit-ügyi főtárgyaló gyakorlatilag ki is jelentette, hogy ezt akkor azért vállaltuk, hogy le tudjuk menedzselni a kilépést, de már akkor is láttuk, hogy problémás lesz, és akkor most pedig az történt, hogy ennek a felülvizsgálatát kérték.
Hát, hogy ott szerintem végig is harsogták még a Boris Johnsonék a kampány során, hogy a legfőbb céljuk, hogy na, ők aztán lezavarják ezt a Brexitet, amit ugye a Theresa May-nek a kormánya próbált itt éveken keresztül különböző alkukon, meg kompromisszumokon keresztül végigvezetni, aztán a végül is ehhez úgy látszik, ez egy jó rövid távú eszköz volt, csak aztán feljöttek olyan problémák, amelyeket most kell itt finom hangolni, de hát nem igazán megy, főleg a mostani események fényében, hogy ugye a britek már azzal fenyegetőznek, hogy aktiválják az amúgy már megállapodott és megszületett és mindkét fél által szentesített megállapodásban azt aktiválják azt a részt, ami kimondja, hogy ők egyoldalúan felrúghatják az ebben foglaltakat. Itt most kifejezetten az Északír protokollra vonatkozóan, itt van egy ilyen klauzula benne, ez a 16-os pont, amely kimondja, hogy igen, valóban mind az EU, mind pedig a brit kormány egyoldalúan felmondhatja az ír protokollnak az alkalmazását. Tehát ugye ezt a vámügyintézést, meg a határellenőrzést, aminek most az ír tengeren kellene történnie, nagyjából ilyen viszmajor helyzetre hivatkozva, tehát hogyha ténylegesen sérti mondjuk a demográfiai, vagy kereskedelmi, vagy egyéb érdekeket. Tehát ugye eddig ködösen van amúgy megfogalmazva, és akkor a britek most nyilván erre húzzák rá ezt az érvelésüket, hogy na most aztán olyan helyzet van, hogy ezt lehet, hogy nekik aktiválniuk kell.
És erre mondja azt az EU, hogy kérlek szépen, ti ezt tudtátok előre. Ezt pontosan tudtátok előre, hogy ez lesz, és mégis vállaltátok ezt a feltételt. Úgyhogy az a helyzet, hogy most nem nagyon látszik, hogy ennek mi a megoldása, mert 2016 óta, amióta a brit kilépés napirenden van, még mindig ugyanaz a probléma, amikor azt látszódott, hogy megoldották a britek azzal, hogy vállalták, hogy ők fogják lefolytatni a határellenőrzést, az valójában mégsem volt megoldás, mert a briteknek ezt eszükágában sincs megtenni, és még mindig ugyanúgy tartunk arra 5 évvel ezelőtt, a Brexit még mindig levezényelhetetlen, befejezetlen, és nem is nagyon látszik az, hogy hogyan lehet befejezni. Ma is, tegnap is voltak ezzel kapcsolatos fejlemények, a britek kérték, hogy vizsgálják fel magát az északi protokollt, az EU azt mondta, hogy ők hajlandók valamilyen szinten engedni, de mégsem fogják ezt a részét nem fogják felvizsgálni az északi protokollnak, hogy Észak-Írország az egységes piac része, és kiterjed el az Európai Bíróság hatásköre, és ez itt most a kulcskérdés, hogy akkor az Európai Bíróság hatásköre terjedjen ki rá, vagy valamilyen más jogellenőrzési mechanizmus jöjjön be ide a folyamatba.
Ez annyira aktuális igazából a probléma, hogy éppen ma tárgyal egymással ugye az EU képviseletében Maroš Šefčovič és David Frost, aki a Brexitnek a főtárgyalója a brit részről, pont Londonban, de szerintem azt nagyjából valószínűsíthetjük, hogy az eddigi események fényében itt nem lesz áttörő siker ezeken a tárgyalásokon. Nem arról szóltak az utóbbi napok hírei, hogy itt bármilyen szinten közeledtek volna az álláspontok egymáshoz.
Ugye az előző időszakban az EU viszonylag sokat engedett a brit fél számára, de végül is, hogyha megnézzük az egész megállapodást, akkor ez a brit fél számára egy hatalmas presztízsveszteség, hogy gyakorlatilag a saját ország területén kell begyűjteni egy másik vámterületnek, egy másik egységes politikailag félig meddig egységes, gazdaságilag teljes mértékben egységes övezetnek a vámjait. De a brit fél ezt amennyiben nem akarja végrehajtani ezt a megállapodást, és ez tűnt annak a kompromisszumos megállapodásnak, ami felválthatja az ír határellenőrzést, amit senki nem akar, és az Egyesült Államok is egyébként jelezte, hogy hát ezt, srácok, ezt erre nem lenne szükség, ezt örülnénk, hogyha ez nem lenne. Akkor nagyon nem látszik az, hogy mi lesz ennek a megoldása. Én legalábbis nem látom. Máté, te mit gondolsz? Szerintem mi lehet ennek a megoldása?
Hát ugye a britek azt mondják, hogy ők egy olyan működést találnának optimálisnak, ahol az Európai Bíróságnak nagyjából semmi köze nincsen ahhoz, hogy hogyan kezeljék ezeket az Ír-szigettel kapcsolatos problémákat.
De az EU pedig azt mondja, hogy ez vörös vonal, és ebből nem fogunk engedni.
Hát abszolút, persze. Ugye a britek ezt úgy képzelik el, hogy na majd lesz egy ilyen független testület, ahova ezt mindenki majd oda kiutalhatja, és akkor majd ő majd eldönti ezeknek a, majd elbírálja ezeket a döntéseket. Csak hogy pont az történik, én szerintem, meg ahogy én látom, hogy ugye az EU is azért próbál az utóbbi időben sok területen valamilyen szintű erőt mutatni, és hogyha az EU azt üzeni azzal, hogy ő mondjuk a közös piacnak a szabályait, vagy az EU alapértékeinek a alapértékeit, az nem képviselik elően erősen, pont mondjuk a britekkel szemben, akiknél pont azt láthattuk, hogy nem feltétlen lehet mondjuk a brit kormány ígéreteiben annyira megbízni, ez azért szerintem kijelenthető, és az utóbbi időben egyre inkább igaz ez, mert szerintem a mély kormány működése alatt, amikor még ennek az elején voltunk, akkor valóban azért látszódott egyfajta próbálkozás arra, hogy legyen megalapodás, ezért is húzódott ez el nagyon. Most meg sokkal inkább az látszódik, hogy hát megy a taktikázás, hogy ki az, aki hamarabb rántja el a kormányt.
Akkor ennek a nagyon-nagyon bonyolult helyzetnek mégis mi lehet a megoldása, szerinted, Máté?
Hát, hogy mi lesz a megoldás, azt nagyon nehéz megjósolni, mert még kristálygömböm az.
Mik a forgatók ennek a kristálygömböm? Mik a lehetőségek?
De van, nagyjából három lehetőség van, ami körvonalazódik, és ami lehet. Az első lehetőség az, hogy engednek a britek. Ami azt jelenti, hogy akkor azt mondják, hogy igenis az Európai Bíróságnak fennhatósága van az Ír-sziget északi része fölötti ügyeket érintően, ez az egyik. Ez nyilvánvalóan a mostani brit állásponthoz képest egy politikai vereség lenne, amit ők mondanak. A második opció az, hogy az Európai Unió enged, és azt mondja, hogy mondjuk hozzájárul egy olyan gyakorlathoz, vagy egy olyan működéshez, hogy ne csak az Európai Uniós bíróságnak legyen joga dönteni ezen kérdéseket. Illetően, hanem bevonják mondjuk a briteket, vagy egy másik bíróságot, egy független testületet, amelyik ezeket az ügyeket majd vagy valamilyen módon kezeli, és erről döntést hoz. Ez nyilvánvalóan az EU-s állásponthoz képest jelentene egy jelentős visszalépést, meg egy politikai vereséget Brüsszelben.
És a harmadik?
És akkor van egy harmadik, ami úgy a legrosszabb forgatókönyv mindközül, és szerintem mind a két fél ezt próbálja elkerülni, hogy lényegében egy kereskedelmi háború alakul ki, Európa, az Európai Unió és Nagy-Britannia között, amit valószínűleg egyik, mindkét fél így a háta közepére se kíván, de sajnos azért elég sokan számolnak ezzel a lehetőséggel is. De igazából szerintem, hogyha ezt így meg akarnánk jósolni, vagy erre ennek kapcsán következtetéseket akarnánk levonni, akkor azért felmerül a kérdés, hogy ki járna úgy igazán rosszul ezzel az egésszel? Kinek fájna jobban, hogyha nem lenne itt most megállapodás?
A második forgatókönyv, amikor az EU enged, az az EU számára egy hatalmas nagy vereség lenne, hiszen van egy kialkudott, aláírt egyezmény a brit fél és az EU fél között, amit most a britek nem tartanak be, és az EU egész egyszerűen elfogadná azt, hogy ők ezt az aláírt egyezményt, általuk is vállalt egyezményt nem tartják be, és az ő kényükedők szerint módosul az egyezmény. Az EU számára, ahogy te is mondtad, ez egy nagy vereség, ebbe azon nem mehet bele. Viszont, hogyha a britek engednek, akkor is figyelembe kell venni, hogy az EU-nak most van egy javaslata, ami a jelenleginél sokkal enyhébb határellenőrzést javasol a két Írország között, bocsánat, illetve az Írország és a Nagy-Britannia, tehát Anglia, Wales és Skócia között, és már ez is olyan irányba módosítaná az egyezményt, hogy a brit fél jobban járna, mint az eredetileg kialakodott egyezményben. És én azért nem nagyon merek jósolni, mert 5 éve bármilyen jóslást hallottunk a Brexit-tel kapcsolatban, a felesem úgy vált be, és olyan a csavarok történtek, amire szerintem senki nem számított, de én mégis reálisabbnak látom azt, hogy a brit fél engedni fog, már pedig pont azért, és most a kérdésedre is válaszolok, mert a britek azok jelenlegi gazdasági helyzetben, abban az ellátási válságban, amiben most vannak, és amit részben a Brexit okozott, abban egyszerűen nem vállalhatnak fel egy kereskedelmi háborút. És egyébként, ha belegondolunk, hogy a kereskedelmi háború az hogyan történik, hogyan néz neki a gyakorlatban, amikor egymás termékeire büntető vámokat vetnének ki, az megint csak azt eredményezni, hogy Észak-Írország és Írország között kellene ezeket a határellenőrzéseket lefolytatni, amit nyilvánvalóan senki nem akar. Tehát én azt gondolom, hogy ez a legrosszabb horror forgatókönyv a kereskedelmi háború. Előfordulhat, de nagyon-nagyon nem tartom valószínűnek.
Hát főleg azért annak fényében, hogy az utóbbi hetekben, hónapokban lehetett itt ilyen, legalábbis részben a Brexit kapcsán felmerülő pánikot látni az Egyesült Királyságon belül is. Most gondolok itt elsősorban azért a szállítmányozás kapcsán fellépett problémákra, itt ilyen üres polcokról lehetett fényképeket, videókat, riportokat látni, hallgatni, hogy azért a Brexitnek a hatásai már most érződnek, vagy az ezzel összefüggésbe hozható hatások már most érződnek az országon belül.
Hát nézd, ez egyáltalán nem volt meglepő. Tehát amikor a britek úgy döntöttek, hogy ki fognak lépni az Európai Unióból, akkor nyilvánvaló volt, hogy ennek lehetnek ilyen hatásai, nagyon valószínű volt, hogy lesznek ilyen hatásai. Miért mondom ezt? Azért, mert ez nem egy EU-specifikus dolog. Tehát most nem arról van szó, hogy ha aki az EU-ból kilép, az automatikusan gazdaságilag fejre áll. Itt arról van szó, hogyha egy ország a gazdaságát integrálja egy nemzetközi gazdaságba, a nemzetközi termékáramlásnak a része lesz, a munkaáramlásnak a része lesz, és ebből kiszakad, annak elkerülhetetlen ilyen következményei lesznek. Tehát ez nem brit specifikum, ez nem is EU specifikum, ez egy ilyen gazdasági törvényszerűség. Különböző becslések vannak arra, hogy a Brexit az milyen egyszeri hatást fut be a brit gazdaságnak. 5-8% között szóródik a GDP hatás, ami jelentős, tehát egy szignifikáns GDP hatást jelent. Ennyit veszítettek a britek azzal, hogy kiléptek az Európai Unióból. De a britek úgy érveltek, hogy ő hosszú távon számukra meg fogja érni gazdasági szempontból a kilépés, hiszen ezzel gyakorlatilag olyan ipari támogatáspolitikát tudnak folytatni, amit akarnak, és ezzel tudnak különböző iparágakat úgy támogatni, hogy ezek versenyképesebbek legyenek nemzetközi szinten, itt elsősorban a nagy növekedési kilátásokkal rendelkező digitális és tech szférára kell gondolni. Ez egy valós erő lehet, viszont a rövid távú károk nagyon-nagyon jelentősnek bizonyulnak, és hát leginkább az bizonyítja be, hogy a nagy részt a Brexit játszik közre a mostani helyzetben, hogy a többi európai országban ennyire ilyen mértékű ellátási gondokat nem látunk. Ugye hát nézzük meg, hogy mi van most az Egyesült Királyságban. Milyen helyzet állt elő?
Ugye pont ahogy említettem is korábban, hogy itt az utóbbi hetekben lényegében áruhiány alakult ki, plusz hát ugye előálltak azok a sorok, amiket az emberi szerintem a hiánygazdaságnak az idejéből figyelhetett meg, vagy láthatott, hogy egyszerűen alapvető javakhoz nem feltétlen tudnak hozzá jutni az emberek. Most ugye itt az üzemanyag kapcsán is volt hatalmas hiány, és azért ez szerintem visszavezet minket kicsit a Brexitnek azért így az alapkérdéséhez is. Ugye ott egy nagyon nagy sarokpontja volt ennek a, az egész döntésnek, meg ami befolyásolta bizonyára a választókat is akkor 2016-ban, hogy hogyan kezeljék a bevándorlás kérdését, meg a munkaerő kérdését, akik ellátják ezt az országot.
És hát főleg a kelet-közép-európaiak voltak a célpont.
Nagy részt onnan jöttek be, és hogy azért most szerintem nagyjából látszódik, hogy iszonyatos a munkaerőhiány, amit nem tudna, ilyen 100 000-es nagyságrendben mérhető igazából az az ember mennyiség, ami hiányzik a brit rendszerből. És hát most igazából itt, ha azt nézzük, vagy az egyik megoldás az, hogy azt mondjuk, hogy akkor igen, mégis be kell engedni amúgy embereket, mert itthonról nem tudjuk, vagy nem tudom, azt mondják, hogy át kell csoportosítani országon belülről, mert ezek, én nem tudom, hogy egyébként te hogy látod, de ezek így egyik napról a másikra nem valószínű, hogy megoldódnak.
Hát ha nagyon röviden akarjuk összefoglalni a brit helyzetnek a gazdasági hátterét, akkor azt mondhatjuk, hogy a jelenlegi koronavírus válság utáni felpattanásban vannak ellátási gondok. Magyarországon is vannak ellátási gondok, egész Európában, az Egyesült Államokban, Kínában van energiahiány, alapanyaghiány. Ez egy globális probléma, ez a briteknél is fennáll. De a britek problémáját még megfejelte az, hogy ez a 200-300 000 ember, aki ott dolgozott a mezőgazdaságban, szállításban, az most egyik napról a másikra eltűnt, mert egyszerűen a bizonytalan körülmények, a bizonytalan kilátások miatt elhagyták az országot, és nem is szeretnének visszatérni. És azt gondolom, hogy ebben a politikai jellegű, hát megbélyegzési, hogy mondhat a kampánynak az volt a témája, hogy a kelet-közép-európai munkavállalók ide jönnek, és egyébként meg rossz miattuk a közbiztonság, ellopják a munkánkat, stb. Ismerjük. Hát ilyen helyre nem megy vissza szívesen az ember. És ez a 200-300 000 ember, ez annyira megfejelte ezt az eleve létező ellátási alapanyaghiányt, azzal, hogy nem voltak a szállítmányozásban emberek, akik ezeket az egyébként is szűkösen rendelkezésre álló erőforrásokat, eszközöket, javakat, ezeket elszállították volna A pontból B pontba. Hát az történik, hogy a boltok polcai üresek, az üzemanyagok üresek, mert nincs kamionsofőr, aki elszállítsa őket. Ez volt a Brexitnek az egyik nagyon kellemetlen hatása. De hogyha nem lett volna egyébként ez a globális ellátási probléma, akkor is vannak nemzetközi példák arra, hogyha egy gazdaság kiszakad egy nemzetközi integrációból, akkor milyen hatása lesznek. Pont a brit belépés eredményezett egy olyan gazdasági jellegű megtorpanást Új-Zélandon a 70-es években, amikor ugye Új-Zéland része volt a brit, hát az EU-val rivalizálni szándékozó együttműködésnek, amiben gyakorlatilag nagyon-nagyon könnyű volt a termékáramlás, és a Új-Zéland gazdasági fejlődése az nagyon látványos volt, amikor tagja volt ennek az együttműködésnek. Amikor a britek kiléptek, és ugye mivel elfogadták az EU szabályrendszerét, ezáltal az új-zélandiak már nem tudtak hozzáférni a brit piachoz, akkor az Új-Zélandnak az egyfelé jutó GDP növekedése az megtorpant. És nagyon könnyen lehet, hogy ez lesz az Egyesült Királyságban is, mert ha belegondolunk abba, ez a 200 000 ember, 200-300 000 ember, és ez a nagyon óvatos becslés, ez nem biztos, hogy vissza fog térni az Egyesült Királyságba. És egyébként is a fejlett világban demográfiai problémákat látunk. Tehát nincs születésszám, nagyon alacsonyok a születésszámok. Ami munkaerőhiányt okoz Magyarországon is, munkaerőhiány van Németországban is. Hát ezt vagy a bevándorlással lehet kompenzálni, amit nyilván politikai okokból nem kevés ország vállal fel, vagy pedig más megoldás gyakorlatilag az van, hogy szűkülni fog a munkaerő réteg. Miközben a szociális ellátásra szorulók, nyugdíjellátásban szorulók rétege növekedni fog. Ez természetes, az Európában is jelen van. Annyi történt, hogy Nagy-Britanniában nagyon hirtelen, nem lépcsőzetesen, nem folyamatosan, hanem egy napról a másikra ennek egy nagyon nagy része megtörtént. Nagyon rossz forgatókönyv, de előfordulható, hogy évek és évtizedek múlva egész Európában hasonló lesz a helyzet, mint a Nagy-Britanniában, csak annyi lesz a különbség, hogy még a britek erre nem tudtak felkészülni, mert hirtelen történt, addig nálunk ez folyamatosan fog zajlani, de ne legyen így, én azt kívánom.
Hát ne legyen így, van. Aztán kiderül, hogy mit sikerül majd a britek által felhalmozott tapasztalatból leszűrni.
Hát igen, és még ehhez a mondat nagyon röviden, hogy nagyon-nagyon könnyen lehet az, hogy a brit gazdaság versenyképessége és a hosszú évtizedes kilátásai azok a Brexittel gyakorlatilag nagyon-nagyon-nagyon negatív fordulatot vettek. Ez egy nagyon reális forgatókönyvnek látszik, hogy a brit gazdaság le fog szakadni a némethez, eddig is alacsonyabb volt az egyfelé jutó GDP, mint Németországban, de még nagyobb lehet a lemaradása, akár még Franciaország is utolírheti az Egyesült Királyságot, és nagyon nagy divergenciákat láthatunk majd azért, mert ők egyszerűen úgy döntöttek, hogy kiszakadtak ebből az egységes piacból, és még tegyük hozzá, az is kárukra vált, hogy az Egyesült Államok azt mondta, hogy ők nem kívánnak addig kereskedelmi egyezményt kötni a britekkel, amíg ők nem rendezik ezt az északi helyzetet az Európai Unióval. Az Egyesült Államok gyakorlatilag megbüntette a nemzetközi jogsértés miatt az Egyesült Királyságot. Azt mondta, hogy ha ilyen megbízhatatlanak vagyok, akkor én nem fogok veletek üzletelni. Pedig Boris Johnsonnak azért nagyon markáns ígérete volt, hogy ha kilépünk az Európai Unióból, akkor mi az EU-s külkereskedelmi megállapodásokhoz képest számunkra sokkal előnyösebb egyezményeket hozunk tető alá. Az elmúlt másfél évben kettő jött nekik össze. Az egyik Ausztráliával egy nagyon nem átfogó egyezmény, aminek gyakorlatilag nincs GDP hatása, és egy Japánnal, ami pedig az EU-s megállapodás átültetése volt. Ezen kívül semmi.
Illetve azt mondják, ugye a brit kormány amúgy azt hiszem még magasabb számot is mond, ez lényegében azt jelenti, hogy gyakorlatilag át van húzva ott az Európai Uniós helyett Nagy-Britannia van, tehát igazából előnyösebbnek, nem előnyösebb, csak megörökölték ezeket. Nyilván papíron egyébként jól mutatnak ezek, hogy ennyivel sikerült, de hát igen, lényegében ilyen korlátozott megállapodásokat sikerült tető alá hozni. Az igazán jelentősekkel, mert szerintem pont az amerikait mondták, hogy majd ugye, főleg amíg Donald Trump volt az amerikai elnök, addig voltak ilyen jellegű ígéretek, vagy víziók, hogy majd megvalósul egy nagyon jó megállapodás, tehát ez még úgy látszik várat magára.
Hát igen, még az is lehet, hogy előbb lesz az EU-val, bár ezt nem tartom most valószínűleg, de nagyon sokáig tudnánk szerintem még a Brexitről beszélni, de beszéljünk inkább arról, hogy a brit kilépést követheti-e valamilyen más ország kilépése is akár. Itt van Lengyelország, folyamatosan halljuk, hogy Polexitről van szó a szalagcímekben. Mi történik Lengyelországban? Mi a Lengyelország és az EU közti vitának a lényege, Máté?
Hát ugye Lengyelország azért az utóbbi években többször belekerült a hírekbe az Európai Unióval folytatott csörték kapcsán, főként igazából amióta jelenleg regnáló kormánypárt van hivatalban. Itt ami most kifejezetten ezt az ügyet érintette, mert volt előtte sok minden, amivel kapcsolatban már voltak konfliktusok, de lényegében az, hogy a Lengyelországban lefolytattak egy igazságügyi reformot, amelyet számos Európai Uniós ország és maga az Európai Unió is, mint intézmény igen erős kritikákkal illetett, és felszólították Lengyelországot arra, hogy ezt a jogszabálycsomagot és annak kifejezetten bizonyos részeit módosítsák. Lengyel kormány azonban ennek apropóján ezt az EU-s kérvényt a Lengyel Alkotmánybírósághoz delegálta, hogy döntsék el, hogy az Európai Uniónak valóban jogában áll-e e fölött ítéletet mondani, és ennek megfelelően Lengyelországnak ezt végre kell hajtania, és lényegében az történt, hogy a Lengyel Alkotmánybíróság kimondta, hogy a lengyel alkotmány fölött nem áll az Európai Uniós jog.
Ennyi. És ilyet még senki nem csinált, tegyük hozzá.
Ilyet senki nem csinált, ez valóban egy hatalmas követ dobott bele az állóvízbe. Látszódik is, hogy azért itt megmozdultak az Európai Unió országaiban is, meg Lengyelországon belül is olyan hangok, amelyek pont ennek kapcsán azt mondják. Főleg ilyen, amiről korábban beszéltünk a Brexit kapcsán, hogy itt felmerülhet-e egy lengyel kilépésnek a gondolata, de lényegében most az történik, hogy a Lengyel Alkotmánybíróság kiadott egy ilyen állásfoglalást, ezt az Európai Unió nem fogadja el, és most az történik, hogy az Európai Unió egyrészt egy napi bírságot szabott ki Lengyelországra. Ez ugye 1 millió euró, plusz még amúgy van 500 000 euró, ami meg egy szénbányának a bezárása, nem bezárása miatt vetnek ki, de az nagyjából van egy ilyen egynapos.
Hát ott is az történt, hogy az Európai Bíróság ítélt, nem hagyják
végre. Nem hagyják végre, igen, tehát itt az történik röviden, hogy a lengyelek nem hagyják végre azt, amit az Európai Bíróság kimond, arra hivatkozva, hogy az Európai Uniós alapszerződésben nem ruházták át az Európai Unióra azt a jogot, hogy ilyen kérdésekben döntsön.
Még mielőtt, bocsánat, hogy megállítalak, de mielőtt pálcát törnénk a lengyelek felett, én úgy gondolom, hogy még beszélgetés hátrajó részében sokat fogjuk árnyalni ezt az egész képet.
Persze.
De az nagyon fontos elmondani, hogy a lengyel döntésnek egyébként a Német Alkotmánybíróság nagyon aktív tevékenység ágyazott meg. Ugye a Lengyel Alkotmánybíróság, bocsánat, a Német Alkotmánybíróság az nagyon-nagyon sokat tett azért, hogy különböző tagállami alkotmánybíróságú is azt gondolják, hogy itt az Európai Unió Bíróságának az ítéletét fel lehet bírálni. Pont az eszközvásárlási, az Európai Központi Bank eszközvásárlási programja kapcsán, amikor a Német Alkotmánybíróság kimondta, hogy hát ez nincs rendben, az a német alkotmánnyal nincs összhangban, miközben egyébként az Európai Bíróság már jóváhagyta ezt az intézkedést. Na most a lengyel probléma az nyilván egy nagyon nagy probléma. Tehát az EU jogi szempontból, az EU jövője szempontjából az egy tényleg történelmi pillanat lehet, de ha akkor a Német Alkotmánybíróság olyan szinten erodálta volna az Európai Központi Bank kötvényvásárlási programját, akkor annak gazdasági katasztrófa lett volna a vége. Tehát itt nyilván pálcát lehet törni a lengyel alkotmánybíróság felett, és úgy gondolom, hogy az EU párti közvélemény az azt meg is teszi. De azért volt ennek egy előzménye, és ez egy általános, generális jelenlevő probléma. Több tagállam alkotmánybírósága gondolja úgy, hogy hát az nem lenne jó megoldás, hogyha az Európai Bíróság az ő területükre bedamászkálna. Ugye a lengyel példa az mégiscsak sajátos, mert ők az ő területük, vagy az ő ítéletük a sokkal szélesebb körben kérdőjelezi meg az Európai Bíróságnak az ítéletét, illetve ki is mondja azt, hogy az alapszerződések sincsenek összhangban a lengyel alkotmánnyal, ami egy nagyon furcsa dolog, hiszen Lengyelország vállalta a belépéskor az alapszerződésben foglaltakat, és minden alapszerződés módosításhoz a lengyel kormányra is szükség volt. De hát látszik, hogy ez nem egy nagyon egyszerű probléma, de mégis a lengyel helyzet kapcsán ugye a lengyeleknek be is fagyasztották a forrásaikat, Magyarországnak is befagyasztották a forrásaikat a jogállamisági kérdés kapcsán. Szerinted mi lehet ennek a megoldása?
Hát ugye amit most az Unió pont egyébként ma érkezett, vagy mostanában érkezett egy olyan javaslatcsomag az Unió részéről, amely megpróbálja ezt a döntést valamilyen módon, vagy hát legalábbis egy kompromisszumot kicsikarni a lengyelekből. Ez nagyjából úgy néz ki, hogy az Európai Unió hajlandó Lengyelország rendelkezésére bocsátani az amúgy befagyasztott források egy részét, egy kisebb részét, amennyiben teljesíti az Európai Unió által kért feltételeket. Itt az látszik, hogy a lengyelek e tekintetben hajlandóak lehetnek bizonyos kompromisszumokat kötni, vagy bizonyos engedményeket tenni, azonban vannak olyan sarkos kérdések, amelyekben még továbbra is az látszik, hogy a lengyelek nem hajlandóak felülírni a döntésüket. Tehát itt most nyilván itt a lengyel válaszra várni kell, hogy ők most erre az EU-s javaslatcsomagra mit reagálnak, ezt még nem tudjuk, de az látszódik, hogy vannak benne azért olyan pontok, amelyeket nem lehet olyan könnyen eladni Varsóban. Tehát, és inkább valószínű, hogy gurul tovább a probléma, igazából itt a lengyel miniszterelnök is többször hangoztatta már, hogy ők mondjuk, hogyha ilyen helyzet van, forrásbefagyasztás meg egyebek, akkor ők igazából a piacokról valahogy megoldják ezt a fajta finanszírozást, tehát eddig még ez így pörög, csak valóban az a kérdés, hogy mennyire, meddig mennek el a lengyelek, és mennyire égető ez a probléma megoldás a Lengyelország számára.
Ez megint egy Brexit gyakorlatilag, nem kilépés szempontból, hanem abból a szempontból, hogy ez egy padhelyzet, amit nem látjuk, hogy mi lesz a megoldása. De a magyar kormány egyébként, most azért térek ki magyar kormányra, mert hogy a magyar forrásokat is jogállamisági aggályokra hivatkozva a bizottság befagyasztotta, a magyar kormány nagyon optimista azzal kapcsolatban, hogy lesz megállapodás. Tehát lehet, hogy mégis valamilyen EU-s kompromisszum itt születik, ugye annak idején már maga a jogállamisági mechanizmus elfogadása is egy nagy kompromisszum volt, ami miatt most az Európai Bíróság, vagy az Európai Parlament beismereli a bizottságot. Tehát nagyon-nagyon nem egyszerű az a nagyon sok szereplős történet. De akkor térjünk el arra szerintem, hogy lengyel kilépés. Van-e alapja ezeknek a szalagcímeknek, hogy a lengyelek előkészítették a kilépést?
Hát ugye szerintem itt azért ezek a címadások a legtöbb esetben túlzóak. Tehát egyrészt van ennek egy erősen átpolitizált jellege, ami itt történik. A lengyelek, amit kritizálnak itt, ugye ez az Európai Unió működésével kapcsolatban, ez eleve egy ilyen nagyon szürke zóna. Tehát az, hogy itt az Európai Uniónak mire van fennhatósága és mire nem, ez egy ilyen nagyon-nagyon szürke zóna, és csak eddig nyilván, ahogy te is említetted ezt a Német Alkotmánybírósági döntést, így megfértek ezek egymás mellett, és nem voltak nagyon olyan ütközési pontok, ahol ebből ekkora balhé kerekedhetett volna, vagy hogyha balhé kerekedett volna, akkor az adott hatóság vagy intézmény az próbálta ezeket valamilyen szinten lecsitítani. Itt jelenleg inkább az van, hogy növekszik a feszültség, és senki sem enged. De hogy ami a lengyel kilépést illeti, hát első körben szerintem a Unióból való kilépés, ahogy a Brexit példájából is lehet látni, ott egy népszavazás kell ahhoz, nagy valószínűséggel, hogy valaki kilépjen az Unióból.
És azért, mik is a számok, mert a támogatottsági számok?
Hát 80% fölött van Lengyelországban azoknak a száma, akik az Uniót támogatják, és többségben vannak azok is, akik azt gondolják, hogy Lengyelország a mostani viták ellenére sem fog kilépni az Európai Unióból.
És a miniszterelnök is többször deklarálta, hogy nekik nincsen nem áll szándékukban kilépni az Európai Unióból. Ugyanakkor van egy olyan érvelés, hogy bár az lehetséges, hogy a lengyelek nem akarnak kilépni, de véletlenül kiszorulnak, mert mondjuk a tagállamok valamilyen jogi formában majd kiszorítják őket, vagy olyan szinten eszkalálódik a helyzet, hogy nem marad más megoldása, de nagyon messze vagyunk ki ettől, én még úgy gondolom, tehát...
Plusz csak annyi, hogy ami azért, hogyha az Európai Unióból valakit ki lehetne tenni egy országot, az azért egy olyan precedens teremthetne, amelyre kevés európai ország vágyna. Hogy, mert ugye arra van precedens ellenek, hogy igen, egy ország ki tud lépni az Európai Unióból, hogy ezt a Brexit is mutatja.
Fájdalmas precedens, nagyon fájdalmas, igen.
Így van. Azt viszont nem tudjuk, hogy arra még nincsen, hogy egy országot kidobjanak onnan, és azért ezt nem biztos, hogy azért az Európai Unión belüli tagállamok szeretnének egy ilyen precedenst,
hogy
legyen.
Nem, abszolút. Tehát ők az Európa párti tagállamok és politikai erők, mert most furcsa tagállamokról beszélni, mert mégiscsak politikai aktorok vannak. Nézzük Olaszországot, jelenleg ugye Európa párti kormánya van Olaszországnak, de az ország többsége egyébként szoft euroszkeptikus, azt lehet mondani, ha csak a pártámogatottságokat nézzük. De igen, ez az a legutolsó, amit akarnak a nyugat-európai országok, hogy itt az EU egysége sérüljön. És hát beszéltünk ugye a fájdalmas precedensről, ha a briteknek fáj a kilépés, és nyilvánvalóan nagyon fáj, akkor a lengyeleknek olyan szinten fájna, hogy ez felérne egy halálos ítélettel. Most csak pár számot, nem szeretném számokkal untatni a hallgatókat, de pár számot említek, hogy a brit külkereskedelemnek, az exportnak a fele ment az Európai Unióba, ami egy nagyon-nagyon magas összeg, szignifikáns összeg, és a lengyeleknél ugyanaz a szám, ez 80-85%. És ennek nagyon nagy része Németországba irányul. Tehát, hogyha ott a lengyelek kiszakadnak valamilyen módon, akkor az hatalmas zavarokat keltene már magában a termékáramlásban, és ennek is van nyilvánvalóan GDP hatása, akkor ne is beszéljünk, hogy a piacok egy olyan sérülékeny országot, mint Lengyelország, mert mégis egy 40 milliós országról beszélünk, de van egy volatilis valutája, látjuk, hogy milyen leértékelődés van most a lengyel zlotyiban, meg egyébként a cseh koronában és a magyar forintban is. Hát gyakorlatilag a befektetők szétszednék ezt az országot azonnal, hogyha itt bármilyen törekvés lenne a kilépésre. És ha még a külkereskedelemnél maradunk, akkor nem elég említeni azt, hogy az EU-s export aránya mekkora az exporton belül, azt is meg kell nézni, hogy a GDP-hez viszonyítva a külkereskedelem aránya mennyi. A briteknél ez is szignifikánsan alacsonyabb volt, valahol 50% körül. A lengyeleknél ez több, mint maga a teljes nemzeti bruttó hazai össztermék. Hát a lengyelek külkereskedelme az nagyobb, mint amennyit Lengyelország egy év alatt megtermel gyakorlatilag, ami elképesztően döbbenetes, hozzáteszem Magyarországon még ennél is magasabb. Tehát a lengyeleknél ez nem egy extrém szem, de ennyire sérülékeny ország gyakorlatilag nem teheti meg azt, hogy kilépjen az Európai Unióból egyszerűen. Olyan szintű gazdasági károkat szenvedne, hogy az a finanszírozását, amelyben egyébként az államadósságon belül nagyon nagy részt képviselnek a külföldi befektetők, hatalmas károkat okozna. És akkor beszélhetnénk, hogy a geopolitikai betületéről is a dolognak, ami nyilván a teszak területed, de hát ott van mellettük Oroszország, akit ők nem nagyon szeretnek. És hát maga az EU-tagság is egyfajta védőernyőt biztosít számukra az orosz érdekek védelmével szemben. Tehát én úgy látom, hogy a lengyel kormány egy csapdahelyzetben találta magát most. Semmilyen forgatókönyv szerint nem elképzelhető számukra az EU-s kilépés, ugyanakkor meg politikai okok miatt a megállapodás felé sem nagyon mozdulhatnak el. Megint ott tartunk, mint a briteknél, hogy valamelyik félnek engednie kell.
Valamelyik félnek muszáj lesz engednie, és igazából, hogyha pont ugye ez a népszavazás, én amúgy ilyen számok mellett azért meglepődnék, hogy egy ha mondjuk erről odáig elvinnék, hogy egy népszavazást kiírnak róla, hogy itt a lengyel társadalom azt mondja, hogy igen, mi szeretnénk amúgy kilépni az Európai Unióból. Most annak fényében, hogy egyrészt látták a brexites példát, kettő meg azért az Európai Uniónak az utóbbi 15 évben látott fejlődésében az Európai Uniónak a hozzáadott értéke az nagyon nagy mértékben kimutatható. Tehát, hogy az ország az azért, az országot úgy említik, mint Európa egyik nagy feltörekvő gazdasága, abban nem kis részben van benne az, hogy az európai közösség része. Itt szerintem, ahogy te is mondtad, a lengyel kormány az, amelyik inkább csapdahelyzetben van. Csak kérdés, hogy melyik lesz az a pont, ahonnan ők mondjuk hajlandóak lennének érdemben visszatáncolni.
Igen, hát kedves újságíró kollégák, én azt szeretném üzenni, hogy óvatosabban ezekkel a polexites szalagcímekkel, nagyon-nagyon, hát ha elkezdjük emlegetni, farkast kiáltani, akkor a farkas előbb-utóbb megjelenik, és erre szokják azt mondani, hogy minél többet beszélünk róla, annál valószínűbbé válik, hogy a helyzet eszkalálódásával a lengyelek is valamilyen módon kiszorulnak az Európai Unióból. Hát én nem látom még azt, hogy hogyan. Hát végül is a Brexit is megtörtént, egészen más, össze sem lehet hasonlítani. Tehát mikor az a másik érvelés, hogy a britek is kiléptek, akkor azért hozzá kell tenni, hogy már britek egyszer szavaztak a kilépésről, annak idején rögtön a belépés után, és egyébként mindig nagyjából 50% körül volt az EU-tagság támogatottsága. és nem is voltak ennyire integrálódva az EU-s gazdaságban, mint amennyire lengyelek. De én szerintem, ami itt a félreértést adja, és ami miatt előkerülnek ezek a folyamatos lengyel kilépést vizionáló hangok, az az egész maga az EU-s intézményrendszernek és az egész EU-s politikai elképzelésnek a félreértése. Ugye itt van két markáns elképzelés, és hát ennek a határvonalán is vannak, határterületén is vannak elképzelések, az az, hogy hogyan látjuk az Európai Unió jövőjét. És a lengyel kormány, a magyar kormány, és nyilvánvalóan Európán belül még van több ilyen politikai erő, például az Olaszországot hamarosan minden bizonnyal, hát akkor az olasz kormányrodat átvevő Fratelli, tehát Olaszország testvérei, illetve Lega is. Tehát ez a blokk, ami egyébként egyre egységesebb, az úgy tekint az Európai Unióra, mint egy nemzetközi együttműködésre. És ezzel szemben van egy másik irányvonal, aki pedig azt mondja, hogy az Európai Unió az már rég meghaladta ezt, intézményileg is így van egyébként, és ők pedig kívánatosabbnak tartanák azt, hogy egyfajta föderalizációt vagy Európai Egyesült Államokat hozzanak létre, mint például a német zöldek. Amit gondolsz, egyetértesz ezzel, hogy van egy ilyen félreértés, és amikor valaki azt mondja, hogy a lengyel kormány ki szeretne lépni az Európai Unióból, akkor valójában inkább arról van szó, hogy a lengyel kormány azt csak szeretné az Európai Unió politikai felhatóságát picit megnyírbálni és előtérbe helyezni a gazdasági lábát. Egyetértesz ezzel?
Szerintem ez abszolút így van, és pont, hogy ugye az Európai Uniónak azért mindig nagyjából kettő dolog között kellett választani, amikor egyről a kettőre akart jutni. Az első volt, hogy most bővít, a második az, hogy elmélyít, és ugye ezek között mentek folyamatosan mindig e körül forgott a dilemma.
És most megjelent a leépít.
És most harmadikként egyébként most itt van ez a leépítés, vagy átalakítás, de abszolút látható egy ilyen felosztás az országok között, és valóban, csak ugye eddig az történt, hogy ezek nem kerültek fel ilyen keményen egy politikai színpadra, nem csontosodtak meg ezek a frakciók, például az, hogy mondjuk egy EU-szkeptikus képviselőcsoportok vagy jelen vannak az Európai Parlamentben, ez azért az utóbbi éveknek a fejleménye, ez abszolút látható, viszont igen, tehát hogy ez jelen van, erről folyik egy diskurzus, és nagyjából szerintem az a kérdés most, hogy ezek az amúgy felmerülő, az EU jövőjével kapcsolatban felmerülő ellentétek, azok mennyiben tarthatók bent mondjuk az Európai Parlamentnek a termében, mennyire lehet ezeket megtárgyalni olyan keretek között, hogy közben amúgy nem erüljenek fel olyan kérdések, hogy szükség van-e ilyen formájában az Európai Unióra, és ne térjen el olyan szinten a két narratíva, hogy az már csak hogy az egyik kizárja a másikat feltétlen.
Egyébként én úgy gondolom, hogy ez a narratíva, amit például a Magyarországon a Fidesz, Lengyelországban a PiS, Olaszországban a Fratelli, illetve a Lega képvisel, most csak a legjelentősebbeket emelem ki, ez marginális, mert ha összeadjuk az európai politikán belüli súlyukat, az nem jelentős, tehát messze van nagyon a többségtől, nagyon-nagyon messze van a többségtől, de úgy gondolom, hogy életképes. És azért gondolom, hogy életképes ez az érvelés, és most minden nem, az én személyes véleményemtől teljes mértékben függetlenül gondolom azt, mert bár látjuk azt, hogy a Magyarországon is, Lengyelországban is 80% felett van az EU támogatottsága, az EU tagság támogatottsága, azt soha nem tették fel a magyar és a lengyel választóknak kérdésként, hogy ti elfogadnátok-e azt, hogy az Európai Unió az Európa Egyesült Államok irányában mozduljon el, vagy te inkább az Európai Unióra úgy tekintesz, mint egy nemzetközi szervezetre. És ha ezt feltennék, akkor lehet, hogy az jön neki, hogy az emberek azt mondják, hogy persze maradjunk az EU-ban, de ne legyen már belőle egy állam, egy föderatív állam. És hogyha ezt az emberek elkezdik megérteni, mert szerintem az emberek széles körben nem értik azt, hogy az EU ez egy dinamikus szervezet, az nem statikus szervezet, van ami EU-nk, mi annak vagy része vagyunk, vagy nem. Ez a dinamikus, eddig folyamatosan mélyülő szervezet, lehet, hogy pont most van a fordulópont, és majd hát kevésbé lesz mély az együttműködés, más előbb lesz az együttműködés.
Vagy valakinek mélyebb lesz, valakinek kevésbé lesz.
Igen, a kétsebességes Európa is, ami egyébként most is kétsebességes, mert ugye nálunk nincs euró, Ausztriában van euró, tehát ez már most egy kétsebességes integráció. De ezt feltennék a lakosságnak, és megértenék, hogy ezek a jobboldali erők, ezek egyébként nem kilépést akarnak, hanem átszervezést, akkor már nagyon könnyen lehet, hogy ennek a támogatottsága magas lenne, és akkor nem beszélnénk többet arról, hogy melyik országokkal kilépni, hanem akkor arról beszélnénk, hogy nézzen ki az Európai Unió.
Na hát szerintem erről egyébként még órákat lehetne beszélni, meg valóban nagyon-nagyon izgalmas időket élünk, de a mai podcastban sajnos csak ennyi fért bele, természetesen követni fogjuk azért az eseményeket. Úgyhogy kövessetek minket SoundCloudon, Spotify-on és Apple Music-on. Köszi Ákos!
Én is köszönöm szépen, nagyon élveztem a beszélgetést.
Sziasztok!
Sziasztok!